akkor üdvözlök mindenkit, még a felvétel. Jó. Már az előbb fönt volt ez a dia, de akkor most elmondom szóban is, hogy mondattanról lesz szó, de most már kicsit részletesebben belemegyünk a, nem csak a magukba a problémákba, hanem abba is, hogy hogyan próbálják ezt mindenféle iskolák megoldani. Úgyhogy ezért adtam ezt a címet neki, hogy mondattani iskolák. De még mielőtt belekezdenék a mondókába, mivel megígértem, hogy a vége fele mutatok példát arról, hogy milyen teszt lesz a fél év végén, ezért most egy ilyen példát megmutatok. Ezt bonyolítani fogja egy kicsit az, hogy online fog menni, tehát majd mindenki kap egy linket, ahol beszáll, és akkor ott szépen egymás után megjelennek a kérdések. Mindegyikre meghatározott idő lesz, azt hiszem 1 vagy 2 perc, viszont mindegyik 2-szer jelenik meg, tehát először végigmegy az ember, és utána még egyszer végig fogja mutatni a kérdéseket, és majd a jobb, amelyik ha van jó válasz a 2 válasz között, akkor a jó számít. Tehát nem a más, nem az utolsó számít, hanem amelyik jó. Ezt majd részletesen mind le fogom írni. És mivel előírták nekünk, hogy könnyített tesztet kell adni, amikor online van, ezért a szokásos 60 kérdés helyett csak 30 kérdés lesz, de ez most mellékes kérdés. Az az érdekes, hogy milyen jellegű kérdések lesznek. Itt fölírtam 5 példát rá, csak gyorsan végigszaladok rajta. Így fognak kinézni, tehát van egy kérdés, és van 3 vagy 4 választási lehetőség. Nagyon kell figyelni arra, itt most ugyan nincs erre példa, de nagyon kell figyelni arra, hogy néha a kérdésben van egy tagadás, és akkor ugye, hogy melyik nem jellemző például. Itt is figyelni kell, itt is mondjuk egy hasonló van, hogy melyik állítás téves, tehát nem azt kell megkeresni, amelyik igaz, hanem azt, amelyik téves. Tehát a kérdést nagyon figyelmesen el kell olvasni. És a válaszok pedig mind olyanok, vagy majdnem mind olyanok, ahol egy kivételével az összes az nyilvánvaló butaság. Ez mondjuk nem igaz például itt a 3-as kérdésre, hogy hány morfémát tartalmaz a mérgeskegy szó alak. Ugye a legtöbb kérdés az nem olyan, vagy legalábbis szándékom szerint nem olyan, ami egy-egy szónak a szakifejezésnek a jelentésére kérdez rá, de ha itt például, ha valaki nem tudja, hogy mi az a morféma, akkor nyilván nehéz lesz erre válaszolnia. Tehát indirekt módon mégiscsak ilyen kérdések is vannak. Meg van egy pár olyan kérdés, ami kifejezetten egy-egy szakifejezés jelentéséről szól. Szóval ez például az a harmadik, hogy hány morfémát tartalmaz a mérgeskegy szó alak. Itt nem olyan, hogy nyilvánvaló utasságok vannak, hanem lehet gondolkozni, hogy hány részre lehet felbontani ezt a szót, 3, 4 vagy 5. Vagy például az, hogy hol helyezkednek el a hangszálak, hát ott sem. Hát nekem nyilvánvaló butaság a 4 közül 3, de hát ha valakinek nem. Ugye nyilvánvaló, hogy a gégefőben vannak a hangszálak. Fura is lenne, hogyha nyelőcsőben lenne, vagy ilyesmi. Aztán... Hát szóval általában nagyon nagy butaságok vannak. Az, hogy melyik állítás téves például, hát itt van egy olyan közöttük, ami a negyedik, ami annyira nyilvánvalóan nem jelent semmit, egyszerűen semmi értelme nincs, hogy nyilvánvaló könnyű kijelölni, hogy ő a téves. És azt is meg kell jegyeznem, hogy néha reklamálnak, vagy volt már példa arra, hogy reklamáltak diákok, hogy gondolkozni kellett a teszt kitöltéséhez. Én nem éreztem soha, hogy ez olyan felháborító, de tény az, hogy igazából puskázni nem is nagyon lehet, szerintem, mert egy csomószor hát például itt a mérgeskegy szó alak, hány morfémát tartalmaz, nem igazán lehet ezt bárhol megnézni. A hangszálakat még meg lehet talán valahol nézni a neten, de mire rájön valaki, hogy a gégefőben van, megtalálja, az szerintem több időt veszel, mint amennyi alatt válaszolni kéne. Szóval nem nagyon lehet szerintem puskázni, és itt az utolsó kérdés az pont ezt fogja illusztrálni. Itt felsorolok néhány szóalakot a halotti beszédből, és megkérdezem, hogy melyik a 3 közül, ami lehetőség fel van sorolva, melyik az, amire ezekből a szóalakokból következtetni lehet. És itt bizony gondolkozni kell, tehát ilyen kérdések lesznek bizony benne. Vajon azt mutatják ezek a szóalakok, hogy nem volt szabályos, vagy bizonytalan volt a toldalékolás? Ha van jobb válasz ennél, akkor hát, végülis ez annyira homályos, hogy mi az, hogy nem volt szabályos, vagy bizonytalan volt. Hát elvileg lehetne ezt mondani, de ha van jobb válasz ennél, akkor a jobbat kell választani. Igaz-e az, hogy csak igéknél volt? Lehet-e a B változat? Igaz-e az, hogy csak igéknél volt magánhangzó illeszkedés? Hát ez nem valószínű, hogy igaz. Vagy ennyiből semmiképpen sem lehet erre következtetni, hiszen egy csomó főnévnél is volt. Látjuk, hogy az isemüküt az szépen illeszkedik a többes szám meg a tárgy. Ugye ez az ű meg az ű az illeszkedik. Ádám út ott is illeszkedik. Igazából két eset van, vagy három eset van, ahol nem illeszkedik. A gyimilstúl, a halálnek, meg a paradisumben. Tehát ez nem teljesül, hogy csak az igéknél volt. És akkor marad a C, mint változat, amit azért meg kell nézni, hogy kizárásos alapon a C lenne, de azért meg kell nézni, hogy lehet-e, igaz lehet-e ez, hogy még kevésbé volt agglutináló a magyar nyelv, és azt kell mondanom, hogy igen, ez következik az adatokból. Tudniillik, az látszik, hogy a gyimilcs túlban azért nyilván azért nem volt illeszkedés, mert a túl az nem igazán rag volt még. Az csak később vált, akkor mondhatjuk, hogy igazán rag lesz, amikor majd illeszkedik a tőhöz, lesz belőle tóltől. Vagy a halál nek esetében is, a nek még inkább ilyen névutószerűség volt, és akkor mondhatjuk majd rá, hogy igazi rag, amikor már nak-nek változata lesz és illeszkedik, meg a paradicsumben ugyanígy, a ben az még majdnem, hogy névutószerű, még nem vált raggá. Majd amikor a nyelvi változásról fogunk beszélni az utolsó órákon, akkor erről majd lesz szó, hogy keletkeznek a ragok a névutókból. De szóval a célja jó válasz, kevésbé volt még agglutináló a magyar nyelv, kevesebb toldalék volt, és több ilyen névutószerű elem. Szóval a célja jó válasz. Jó. Nem tudom, van-e ezekkel kapcsolatban kérdés, vagy a teszttel kapcsolatban kérdés, mert akkor megyek tovább, hogyha nincs. Jó, és akkor térjünk rá a tárgyunkra a mondattan különböző megközelítéseire. Hát először visszanyúlunk az amerikai strukturalista iskoláig, amiről már többször tettem említést, mert igazi modern mondattan gyakorlatilag ott kezdődött a 20. század elején. Európában is volt persze, de ami a mai nyelvészetben leginkább öröklődött, az amerikai strukturalizmusnak a mondattan felfogása. Említettem már talán többször is, hogy erre az iskolára az volt jellemző, hogy őket elsősorban az érdekelte, hogy a nyelvészeti leírás azt milyen módszertannal lehet jól megcsinálni. Tehát amikor az ember kimegy a terepre, a teljesen ismeretlen nyelven beszélő nép körébe, akkor milyen módszertannal tudja feltárni azt, hogy milyen szabályszerűségek vannak azban az illető nyelven. Tehát elsősorban a módszertanra helyezték a hangsúlyt. Ez egy gyakorlati orientációt jelent, az volt a céluk, hogy ha elkerülnek egy ismeretlen beszélő közösségbe, akkor annak a nyelvnek a nyelvtanát a lehető legkorrektebben le tudják írni. Aztán ezt mindenféle olyasmire használták föl, például, hogy Bibliát fordítottak rengeteg benszülött nyelvre. Mindenképpen nem annyira elméleti célú volt a dolog, megismerni az emberiség nyelveinek a sokféleségét, de persze ezzel együtt járt, de gyakorlati célokat tűztek ki maguk elé. Ennek megfelelően elképesztően sok konkrét nyelvtant leírtak. Amerikai benszülött őslakos nyelvek tömegét írták le úgy, hogy teljesen korrekt módon teljességre törő nyelvtanokat jelentettek meg. Amiért ehhez kell visszanyúlnunk, az az, hogy egy csomó terminus, egy csomó fogalom, és igazából ez az egész megközelítés ma is él. A számítógépes nyelvészetben például gyakorlatilag csak ezt a megközelítést használják, hogyha a dolgot leegyszerűsítem, azt a hozzáállást, ami az amerikai strukturalizmusnak a hozzáállása. Erről ugye meséltem már a mondattannak az első előadásán, amikor arról beszéltem, hogy a behelyettesíthetőség a fő módszertani elv, meg kell próbálni mindenféle elemeket, szerkezeteket egy szavas kifejezéssel helyettesíteni, és így lehet föltárni a mondatok szerkezetét. A legfontosabb fogalom az, hogy milyen mondatok hasonlítanak egymásra, és ezt az egész módszertant úgy hívják, hogy disztribúciós elemzés, tehát egy-egy szónak vagy szerkezetnek a megoszlása, hogy milyen helyeken tud előfordulni, azt hívják disztribúciónak. Nagyon jellegzetes rá, hogy nem szó alapú, szemben az több ezer évvel, ezt megelőző több ezer éven keresztül szó alapú megközelítése volt a mondattannak az ókori nyelvtanok óta, tehát hogy úgy fogták fel, hogy a mondat az szavakból épül fel, az iskolában, amit az iskolai nyelvtanban tanítanak, ott sajnos még most is ez az uralkodó felfogás. Ezzel szemben az amerikai strukturalisták hát felismerték, hogy a mondatszerkezetnek nagyon fontos jelölői részei a egyes szóelemek, tehát például az esetrag, amiről az előbb beszéltem a halotti beszéddel kapcsolatban, az esetrag az éppen, hogy a mondattani szerkezetben játszik szerepet, és nem az esetragos főnév, persze az is játszik valamilyen szerepet, de maga az esetrag, az annak önálló mondattani jelentősége van. Ugye, hogy mi a morféma, miért morfémának hívjuk, morféma alapú, hát mindenkit emlékeztetek rá, beszéltünk erről, hogy mi a morféma. Emlékszik valaki rá? Senki? Morféma az a legkisebb olyan egység, aminek önálló funkciója van, és amire le lehet bontani egy megnyilatkozást. Hangokra is, beszédhangokra is le tudjuk bontani, azok még kisebb egységek, de a beszédhangoknak nincsen önálló funkciójuk, csak az, hogy részt vesznek nagyobb egységeknek, például a morfémáknak a felépítésében, de a morféma az, aminek hát azért nem jelentést mondok, mert nehéz sokszor megmondani, hogy mi a jelentése mondjuk egy esetragnak, de önálló funkciója van a morfémáknak. Ahogy mondtam, a disztribúciós elemzés azon alapul, hogy a mondatok szerkezetileg miben hasonlítanak egymásra, meg a behelyettesítéses módszer az uralkodó benne, hogy behelyettesítésekkel meg tudjuk állapítani egy-egy elemnek vagy szerkezetnek a disztribúcióját, hogy hova lehet behelyettesíteni és hova nem, vagyis milyen környezetben fordul elő és milyen környezetben nem fordul elő, és ennek alapján kategóriákat állít fel, azok a morfémák, vagy azok a szerkezetek, amik hasonló helyeken fordulhatnak elő, azok tartoznak azonos kategóriákba. Ez például a számítógépes nyelvészetben ma is teljesen ez a módszertan úgy jellemzik az egyes nyelvi elemeket formai eszközökkel, hogy megnézik, hogy milyen környezetekben tudnak előfordulni, és ez adja meg az ő kategóriájukat. Fölsoroltam itt néhány nevet, ezekre nem kell emlékezni, és ilyeneket nem kérdezek a tesztben sem, csak hogy mégis mondjam, ha még eddig nem mondtam volna, hogy kik a legnagyobb alakjai ennek az amerikai strukturalista iskolának, főleg a mondattani részének, még van sok más név is, de mondjuk ők a leghíresebbek. Bloomfield, Hackett, Harris, és így tovább. Na, akkor mondok gyorsan egy példát erre a bizonyos mondattani megközelítésre, ami az amerikai struktúra iskolát jellemzi. Úgy hívják az ő elemzési módszerüket, hogy közvetlen összetevős elemzés, de erre se kell feltétlenül emlékezni, csak jó tudni. Már úgy értem, hogy nem fogom a tesztben kérdezni, hogy mi a közvetlen összetevős elemzés, de szerintem, ha valaki érti a dolgot, akkor meg fogja jegyezni, hogy miről van szó. Tehát, ahogy már az előbb elmondtam, hogyha rendszeresen helyettesíthető egy bizonyos elem egy másikkal, mindenféle környezetben, akkor fölállíthatunk egy kategóriát, vagy egy formaosztályt, és azt, hogy hogyan helyettesíthetőek a különböző részei, például mondatnak más részekkel, vagy egyetlen elemekkel, úgyhogy a funkciójuk ugyanaz maradjon, abból következtetjük ki a mondatnak a szerkezetét. Nagyon egyszerű példa, vagy legalábbis egyszerűnek látszó példa, szegény Degunak elment az esze, megpróbálhatjuk különböző részeit helyettesíteni, és ötletelhetünk. Itt most az ötletelést persze mi magyar anyanyelvűek vagyunk, vagy legalábbis gondolom mindenki tud valamennyire magyarul, különben miért hallgatná, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanezek a módszerek idegen, teljesen ismeretlen nyelvekre is működni, ugyanezeknek a módszereknek működniük kell. Ott, abban az esetben a helyettesítést úgy kell érteni, hogy mi elvégezzük a helyettesítést, és utána megpróbáljuk a beszélőkből valahogy kiszedni, hogy az úgy most jó-e, vagy mit jelent az, amit ilyen helyettesítéssel megalkottunk. Hát milyen ötleteink lehetnek a helyettesítéssel? Hát például rájöhetünk arra, hogy a szegény a Degunak előtt, tehát a mondat első szava, az helyettesíthető egy névelővel. Szegény Degu, a Degu, egy Degu, stb. Ezek mind hasonló funkció szerkezetek. Olyan, mintha ebben a mondatban a szegény az olyan névelőszerű szerepet játszana. Legalábbis a helyettesítés alapján lehet azt mondani, hogy ezen az alapon akár ugyanabban a kategóriában is tartozhatnának. Aztán megpróbál, ugye lehet helyettesíteni a szegény Degut, ugye ezt már az iskolában is tanultuk, hogy ez egy jelzős szerkezet, tehát helyettesíteni lehet egy jelző nélküli szerkezettel. Például az, hogy Tibornak elment az esze, ha az anyanyelvi beszélőket ezzel szembesítem, akkor ők bólogatni fognak, hogy igen, ezt itt szoktuk mondani. Tehát a szegény Degu helyettesíthető egy, itt ebben az esetben egy tulajdonnév, egy egyszavas kifejezést kerestem, például egy tulajdonnév. Ez azt mutatja, hogy ők együtt valóban egy ilyen olyan funkciót töltenek be, amilyet egy tulajdonnév is betölthet. Az iskolában ezt valamiért főnévnek hívtuk, de hát ez egy speciális főnév az ilyen. A tulajdonnevek ilyenek, meg a szegény Degu azért ilyen, mert olyan, mint egy névelős. Ugye ezt már az előzőben megállapítottuk, hogy a szegény az itt ilyen névelőszerű. Tehát inkább a névelős szerkezetek, vagy a tulajdonnevek tudnak ilyen szerepet betölteni, és akkor őket sorolhatjuk ugyanabba a kategóriába, mint ezt a szegény Degu szerkezetet. Aztán lehet olyan ötletünk, hogy a szegény Degunak az esze, az helyettesíthető egyetlen egy dologgal, mert ami elment, az szegény Degunak az esze, ez olyan, mint amikor elment a vonat. Tehát a szegény Degunak az esze így, annak ellenére, hogy nem egymás mellett van, ugye a pont-pont-ponttal arra utalok, hogy ezek nem egy közvetlen egymás mellett vannak, de mégis, mintha együtt játszanának egy bizonyos szerepet, iskolában azt mondanánk, hogy a tárgyi szerepet játszanak, bár az iskolában a tárgy az egyetlen egy szót szokott jelenteni, tehát ezt vissza is vonom most, hogy az iskolában ezt mondtuk volna, de mondjuk szakszerűbben vagy modern nyelvészeti nyelven azt mondhatnánk, hogy ez az egész szerkezet így együtt, tárgyat mondtam, bocsánat, alanyra gondoltam természetesen, tehát az egész szerkezet így együtt, hogy szegény Degunak az esze, az az alanya annak az igének, hogy annak az állítmánynak, hogy elment. Ugyanúgy, mint hogy az elment a vonatban, az alanya, az elment állítmánynak az alanya az, hogy a vonat. Tehát ezek szerint ennek a mondatnak lehetne olyan szerkezetet tulajdonítani, hogy a szegény Degunak az esze az alany, közben ki van egy kis luk, de hát ugye, amit itt pont-pont-ponttal jelöltem, de ez most nem olyan fontos, és akkor a maradék része, az elment, az a mondatnak a másik közvetlen összetevője. Ugye ezért hívják közvetlen összetevős elemzésnek ezt a fajta elemzést, mert minden szerkezetet fölbontunk azokra a részekre, amik közvetlenül őket alkotják, ezért hívják őket közvetlen összetevőnek. Tehát például, ha elfogadjuk ezt, hogy a szegény Degunak az esze így együtt az alany, akkor ez közvetlen összetevője az egész mondatnak, és a másik közvetlen összetevője az az elment. És akkor, ha ezt az elemzést elfogadjuk, akkor mondjuk az a szó, hogy esze, az nem közvetlen összetevője az egész mondatnak, egy kisebb szerkezetnek a közvetlen összetevője, mégpedig melyik szerkezetnek? Hát nyilván az esze jelzős szerkezetnek lesz az esze a közvetlen összetevője. Nem tudom, ez mennyire világos. Hát közvetlen összetevő azt jelenti, hogy közvetlen összetevőjének lenni valaminek, hogy ő közvetlenül ahhoz tartozik, közvetlenül annak az alkotó eleme, és ami egy ilyen összetett dolognak az alkotó eleme, az már a nagyobbnak nem közvetlen, hanem csak közvetve az alkotója. Jó, tehát ez egy lehetséges elemzés, hogy szegény Degunak az esze tartozik össze, ők alkotnak egyetlen közvetlen összetevőt, méghozzá alanyi szerepűt, és akkor az elment az állítmány. De másképpen is eljárhatunk, és egy kicsit ellentmond az előző elemzésnek, mert azt is mondhatjuk, hogy az elment az esze, az is helyettesíthető, akár egyszavas kifejezéssel is, hiszen mondhatjuk azt, ahelyett, hogy szegény Degunak elment az esze, ahelyett mondhatjuk azt, tehát jól helyettesíthető azzal, hogy szegény Degunak befellegzett, szegény Degunak lőttek, szegény Degunak annyi, és ebben az esetben az annyi, vagy a befellegzett, vagy a lőttek szóval helyettesítettük azt az egységet, hogy elment az esze, és ez egyfajta bizonyíték arra, hogy az elment az esze bizony felfogható egyetlen egységnek, és akkor ez lehet a mondatnak az egyik közvetlen összetevője, hogy elment az esze, a másik közvetlen összetevője meg az, hogy szegény Degunak. És ez egy másik elemzése ugyanennek a mondatnak, hogy melyiket válasszuk a kettő közül, arról majd mindjárt visszatérek, hogy egyáltalán kell-e választani, de ez mindenképpen egy másik elemzés. Az elment az esze ebben az esetben, hát hogyha valami nevet akarunk neki adni, akkor ez egyfajta állítmány, összetett állítmány, vagy állítmányi szerkezet, ami azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy mellette a másik közvetlen összetevő annak egy naknekes szerkezetnek kell lennie. Ugye? Mint ahogy a befellegzett, meg a lőttek, meg az annyi, azelőtt is naknekes bővítménynek kell állnia. Ezt alanynak nevezzük-e, vagy nem, az teljesen ízlés kérdése. Általában ebben a strukturális elemzésben, nyelvfelfogásban kategóriákat felállítunk ugyan, de hogy nevezzük el a kategóriákat, annak az égvilágon semmi jelentősége nincs, akár számokat is adhatnánk nekik. Tehát ha én most azt mondom, hogy a szegény Degunak az alanya ennek a mondatnak, azzal semmi, hogy mondjam, semmi szabálysértést nem követtem el, mert annak nevezem, aminek akarom. Csak vigyázni kell, hogy ez egy naknekes szerkezet, tehát nem olyan, mint a legtöbb alanya magyarban, ami nem naknekes. Meg egyébként azt is lehetne, csak most nem akartam tovább bonyolítani az elemzést, hogy mivel a naknek az ilyen szerepet játszik itt, hát lehet, hogy a naknek az az egész mondatban, vagy legalábbis, hát ugye azt lehet mondani, hogy például a naknek az elment az eszével alkot egyetlen egy szerkezetet, hiszen a szegény Degu az alanya lehet mindenféle más állítmányoknak, és a valakinek elment az esze, azok összetartoznak, hiszen épp az előbb mondtam, hogy az ilyenfajta állítmányok, mint az elment az esze vagy a befellegzett, azok naknekes szerkezetet vonzanak, az ilyen vonzatuk van. Tehát ilyen értelemben a naknek az hozzátartozik ehhez a szerkezethez. Szabad kezünk van ebben, hogy mit hogyan csoportosítunk, csak a helyettesíthetőségi tesztnek kell működnie, az a lényege. Na most akkor jön az, hogy amikor helyettesíteni tudunk rendszeresen egy szerkezetet egy másikkal, akkor kialakulnak ezek a formaosztályok vagy kategóriák, és itt is megtehetjük ezt. Én így informálisan mondtam is, hogy adhatunk neki éppen nevet, bár mindegy, hogy milyen nevet adunk nekik, hogy a szegény és az egyaránt névelőféle dolog, a szegény Degu meg a Tibor az egyaránt névszói szerkezetszerű dolog, vagy főnévi csoport, más szóval. A szegény Degunak az esze az olyan, mint a vonat, ez ugye valamilyen alanyi szerepet betöltő névszói szerkezet. Bár az első az megszakított névszói szerkezet, ez egy fontos szó egyébként, tehát van benne egy kis luk, de akkor is az. Plusz még birtokos szerkezet is, az első, a második az nem. De a kettő együtt az mind a kettő főnévi csoport, tehát olyan, mint a Tibor. Az elment az esze, befelegzett lőttek anyját, ezt is mondtam, hogy ez egyfajta speciális állítmány, aminek naknekes bővítménye van. Tehát amikor felállítjuk a formai osztályokat, akkor adhatunk nekik nevet, de végül is nem lényeges, hogy miért. És egyébként egy kifejezés, ezt nem írtam ide, de hát már az eddigiemben is látszik, az többféle ilyen formaosztályba is beletartozhat, azt szerint, hogy mi minden környezetben fordul elő. Ugye, hogy milyen a disztribúciója, hogy ezt megismételjem, ezt a szép szakkifejezést, a disztribúció az pont azt jelenti, hogy milyen környezetekben fordul elő. Na akkor milyen lehet a közvetlen összetevős szerkezete ennek a mi példamondatunknak? Hát lehet például ilyen, hogy van benne egy főnévi szerkezet, a szegény Degu, aztán az közvetlen összetevője egy esetragos főnévi szerkezetnek, annak, hogy szegény Degunak, és ez az egész szegény Degunak az közvetlen összetevője az egész mondatnak, a másik közvetlen összetevője pedig az, hogy elment az esze, ami egy ilyen speciális állítmányféleség. Vagy a másik elemzés, amit nehéz ilyen kapcsolatzárójelekkel leírni, de hát ott az, a szegény Degu az természetesen ott is közvetlen összetevő, de most itt azt rajzoltam fel, hogy szegény Degu esze, vagy szegény Degu, igen, szegény Degu esze lenne mondjuk egy birtokos szerkezet, és az elment lenne az állítmány, és a NAK-nek is egy közvetlen összetevője lenne. És a NAK-nek az mondjuk az alanynak lenne közvetlen összetevője. De más elemzések is elképzelhetőek. Milyen megjegyzéseket kell tennünk, mert majd közben is felhívtam a figyelmet rá erről az elemzésről. Hát az egyik fontos megfigyelés az, hogy amit a korábban az első mondatani előadásban szigorú hierarchiának nevezte, ami azt jelentette, hogy csak közvetlenül egymás mellett levő dolgok tartozhatnak össze, azt megsérti az ilyen megszakított összetevő, amit ilyen pont-pont-pontos összetevőnek írtam itt, hiszen ott olyan dolgok tartoznak össze, amik nincsenek szigorúan egymás mellett. Tehát léteznek megszakított összetevők ebben a megközelítésben, megsértik a szigorú hierarchiát, ez van. Láttunk ilyet, ugye az első mondattani előadásban hoztam föl példát erre, méghozzá a magyarból. Azt a példát, amikor a infinitívusz, a ni végű ige alak és az ige kötő közé bekerül egy segédige. Fel akarja nyomni, vagy fel fogja nyomni, nem tudom már mi volt a példa. Ugye ott is az van, hogy az ige kötő meg az ige maga, az igető, azok nincsenek közvetlenül egymás mellett, holott szorosan összetartoznak. A hierarchikus szerkezetet itt természetesen a szórend borítja föl, más oka is lehetne annak, hogy felborul, de ez a legbanálisabb a megsértése a hierarchikus szerkezetnek, hogy a szórend olyan, hogy nem kerülnek egymás mellé azok, amik összetartoznak. Ezért, mivel van benne ez a luk, ezért nem lehet igazán jó zárójelezéssel, vagy dobozolással, vagy síkba rajzolható fával ábrázolni őket, mindenki gondolkozzon el ezen, de ez szerintem teljesen egyértelmű, nem kell hozzá túl sok matek, hogy az ember ezt ki megértse, hogyha nem csak egymás mellett levő dolgok tartozhatnak össze, akkor nem tudjuk őket dobozos ábrázolással, zárójeles ábrázolással, vagy ilyen fa ábrázolással. Hát fával lehet, csak akkor nem tudjuk síkba kiteríteni azt a fát, hogy minden egymás mellé kerüljön. Oké, tehát ez az egyik megjegyzés. Ezt úgy foglalhatnám össze, hogy amiket helyettesítünk ezzel a helyettesítéses módszerrel, azoknak nem kell szomszédosaknak lenniük. Ezt az amerikai strukturalisták nem állították. Ugye itt van a korábbi példa, hogy annak meg, ahhoz hasonló el akar indulni, indulni akar. A másik fontos megjegyzés az, hogy nem feltételezzük, hogy minden szerkezetnek csak egy jó elemzése van. Erre is utaltam már a Degus példával kapcsolatban, hogy vannak olyan esetek, amikor egy szerkezet többféleképpen is lehet elemezni, és nem kell összeveszni azon, hogy melyik ezek közül a jó. Egyszerűen többféleképpen tudjuk őket szétbontani, attól az nem változtat azon. Ha nincs szerkezeti többértelműség, mint amilyennel, ha valaki emlékszik, az első mondattani előadást azzal vezettem be, hogy léteznek szerkezeti többértelműségek. De ha a többféle szerkezet nem okoz többértelműséget, akkor ez szerint az amerikai strukturalista elképzelés szerint nem probléma az, hogy többféle elemzés van. Én nagyon gyorsan felhozok egy klasszikus példát, amit kifejezetten az amerikai strukturalisták közül, most nem mondom el, hogy pontosan ki és hogyan írt le, de ez egy klasszikus példája annak, amikor több lehetséges elemzés van, és ez senkit nem zavar. Itt van az angol, nyilván mindenki tud angolul. Van egy olyan, hogy készen van valaki, vagy készen volt, is ready, vagy was ready, és van ennek a jövője, de a will be ready. De az egyik esetben a will be ready az is vagy was ready-hez hasonlít nagyon erősen, mert vagy egy jelen idejű, múlt idejű segédige van előtte, vagy kopula, az is vagy a was, vagy egy jövő idejű kopula, a will be. És akkor, ha ezt a hasonlóságot veszem alapul, akkor ennek a szerkezetnek az elemzése az az, hogy van egy ragozott kopula, vagy egy valamilyen időben álló kopula, jövő idejű, mint a will be, vagy jelen múlt idejű, mint az is was, ezek közvetlen összetevője ennek a szerkezetnek, és a másik közvetlen összetevője az a ready. Ez egy elemzése ennek a szerkezetnek. De van egy másik, teljesen egyenrangú elemzése ugyanennek a szerkezetnek, hogy will be ready, amikor egy másik hasonlóságot veszek alapul, hiszen ha valaki kész lesz, azt úgy mondjuk, hogy will be ready, ha meg úszni fog, azt úgy mondjuk, hogy will swim. Tehát arról van szó, hogy van egy puszta igénk, a swim, aminek a múlt idejét úgy alkotjuk meg, hogy elérakjuk a jövő idejű segédigét, a will-t. Tehát a will az közvetlen összetevője, az egyik közvetlen összetevője ennek a szerkezetnek, és a swim a másik közvetlen összetevője, ez ugye világos. És akkor ennek a hasonlatosságára akkor a will be ready-t is elemezhetjük úgy, hogy van egy puszta igénk a készen lenni, az ugyanolyan, mint a swim a másik oldalon, az a be ready-ből áll, és akkor a be ready az egyik közvetlen összetevője ennek a szerkezetnek, és ugyanúgy, ahogy a jobb oldalon levőnél, a másik közvetlen összetevője a segédige, a will. Oké? Tehát ez egy másik elemzés, mint az előző, hiszen az előzőnél azt mondtuk, hogy a will be tartozik össze, az a be-nek a jövő ideje. Itt viszont azt mondjuk, hogy a be ready tartozik össze, hiszen az a ready-nek az infinitívusza, szóval vagy az a készen lenni szerkezet, ami nagy gyakorlatilag ez a puszta infinitívus kategóriája. Valami, ezt mindjárt le is fogom írni a világosság kedvéért. És ez senkinek nem probléma, ezt kifejezetten le is írták a strukturalista nyelvészek, hogyha két ilyen elemzés egyaránt jó érvekkel alátámasztható, akkor ezzel nincs semmi gond, akkor ez a szerkezet kétféle struktúrával is rendelkezik. És nincs ellentmondás a kettőnek a jelentések között. Mindenképpen ugyanaz a jelentés jön ki. Ugye a will be ready esetében mind a két esetben azt a jelentést hozzuk ki, hogy ez azt jelenti, hogy kész lesz. Jó, akkor most egy kicsit explicitebbé tesszük a fenti példák alapján, mit is tettünk. Az egyik esetben azt mondtuk, hogy a will be egy szerkezetet alkot, két közvetlen összetevőből áll, és a kategóriája az, hogy ő egy jövőidejű kopula. Ezt mondtam így szóban, csak gondoltam, hogy inkább le is írom. Tehát ez a kopula jövő ideje, a be kopula jövő ideje, ugyanúgy, ahogy az is meg a was a másik oldalon, az meg a jelen, illetve a múlt ideje ugyanennek a kopulának. Oké? Tehát a kategóriájuk az nagy részben hasonlít a will be-nek meg az is-nek a was-nak, csak a will be az jövőidejű, az is meg a was pedig nem jövőidejű, hanem jelen meg múlt idejű. A ready ugye egyértelműen melléknév, azt helyettesíthetjük mindenféle más melléknevekkel, hiszen a will be ready-hez ugyanolyan funkcióban hasonlítható a will be big, will be red, stb. A will az ugye egyértelmű, hogy egy segédige, méghozzá olyan ragozott segédige, olyan, mint az összes többi az angolban, nincs olyan nagyon sok, should, can, stb. Rendben van, és akkor van a be ready, mint összetevő, aminek két közvetlen összetevő van, a be meg a ready, de ezek így együtt mondhatjuk, hogy puszta igét, hát az angolban ugye van ez a fajta infinitívus, amit inkább puszta igének szoktunk nevezni, bár a magyarban a legtöbbször ilyen nivégű infinitívussal fordítjuk, és ez pontosan olyan, mint ami a jobb oldalon állt, ugye swim, vagy bármilyen más puszta ige alak, mint a learn, stb. Ez a be ready, ez ugyan két elemből áll, mert ez egy kopulából, meg egy melléknévből áll, de ketten együtt ők egy ugyanolyan puszta igét alkotnak, mint a swim. És végül ott van maga a kopula, a be, ami tulajdonképpen a kopulának a puszta alakja, olyan, mint más kopuláknak, nincs olyan sok az angolban, de mondjuk a have, ugye az egy ugyanilyen puszta kopula. Tehát ezeket a kategóriákat ebből a példából, meg persze most csak két példát írtam föl, a will be ready kétféle elemzése, vagy néhány dolgot a jobb oldalra, de ezt sok-sok helyettesítéssel alá lehet támasztani. Azért ugorhattunk át ilyen gyorsan rajta, mert feltételeztem, hogy ennyit mindenki tud angolul, de valójában, amikor egy teljesen ismeretlen nyelvnél próbáljuk ezeket meg megállapítani, akkor itt jó sok helyettesítést kell elvégezni, mire ezekre a következtetésekre eljutunk, de szerintem az eléggé vitán felül áll, hogy az angolban ezek a helyettesítések ehhez a kategorizáláshoz fognak vezetni. Tehát, hogyha tényleg végigcsináljuk a helyettesítéseket, akkor biztos, hogy ezeket fogjuk kapni. Szerintem nem nagyon lehet más eredményre jutni. Amit az előbb nagyon röviden már említettem, további megfigyelés erről az amerikai strukturalista hozzáállásról, hogy nem feltételezik azt, hogy ne fedhetnének át egymással ezek a kategóriák vagy formaosztályok. Tehát simán lehet az, hogy egy szó vagy egy szerkezet az többféle formaosztályba is beletartozik. Semmiféle dolog nem szól ezen. Hát körülbelül eddig tartott az, hogy az amerikai strukturalista iskolát jellemezzem. Ezt nagyjából fél órában szerintem ennyire lehet részletesen jellemezni. Nem tudom, mennyire világos, vagy akar-e valaki valamit kérdezni. Ez a 20. század elejétől eddig a bizonyos 1957-es Chomsky-féle fordulatig ez volt az általános hozzáállás a mondattanhoz a nyelvleírásban, és nagyjából ez a hozzáállás még ma is a számítógépes nyelvészetben körülbelül így képzelik el a mondatszerkezeteket. És azokat a megfigyeléseket, amiket itt fontosnak tartottam kiemelni, tehát hogy lehetnek megszakított összetevők, amikben luk van, ahol ne, ugye sértik a szigorú hierarchiát, meg azt, hogy egy szerkezetnek több egyforma egyenrangú elemzése is lehet, és ez nem probléma feltétlenül, főleg, hogyha a jelentésük is ezek nem áll ellentmondásban egymással, meg a harmadik megjegyzésem, hogy a kategóriák ugye átfedhetnek egymással. Ezek mind nagyon fontos jellemzői ennek a strukturalista iskolának, és ami utána következett például ez a bizonyos fordulat 1957-től, az nem kis mértékben ellentmond ennek. Nem tudom, hogy ki emlékszik arra, amikor a hangtani résszel, a fonológiával foglalkoztunk, akkor is volt egy ilyen, hogy elmeséltem, hogy a strukturalista iskola hogy állt hozzá a fonológiához, a hangtanhoz, hogy mik voltak a fonéma meghatározó tulajdonságai a strukturalizmusban. Elmeséltem például azt, hogy a strukturalista iskola szerint, nem tudom, ki emlékszik arra példára, hogy elmondtam azt, hogy az alma és az almát közötti különbség, hogy ott A, illetve A van-e, azt a strukturalisták nem tudják hangtani váltakozásnak felfogni, mert az elveikkel ez ellentmond. Tehát azt ők csak alaktani váltakozásnak, ők csak azt tudják mondani, hogy van egy alma tő, meg egy almá tő, ugyanennek a szónak két fajta töve, és akkor is a hangtannal kapcsolatban is mondtam azt, hogy volt egy nagy fordulat, csak az nem 57-ben volt, hanem 68-ban, és ugyanerről a fordulatról beszélek, és a Chomsky nevét nyilván mindenki ismeri, a generativizmusnak a térhódítása volt ez a fordulat, és ott is egy nagyon nagy változás volt, egy nagy változást jelentett ez a fordulat a hangtannak, vagy a fonológiának a felfogásában is, és például ebben az almás példában is ez egy nagy fordulatot jelentett, mert a generatív felfogásban abban simán belefér az, hogy az alma és az almá váltakozása az igenis egy hangtani folyamat legyen, mert ugye ott a szabály, az a lényeg, hogy a szabályok kihozzák a végső alakot, és a ki tudom hozni szabályokkal valami feltételezett mögöttes kiinduló alakból azt, hogy almát, még azt, hogy alma, akkor ezt ilyen hangtani behelyettesítésekkel meg lehet csinálni, senki nem tiltja meg. Tehát a generatív fordulat már a hangtanban is egy komoly fordulatot jelentett, ezt akartam csak mondani, és a mondattanban is elég komoly fordulatot jelentett. Csak emlékeztetőül, már a hangtannál elmeséltem, hogy ez a Chomsky-féle generativista nyelvészet, amit 1957-ben fogalmazott meg először Noam Chomsky, annak az volt alapvetően a lényege, hogy a matematikából ismert módszereket kezdett használni. A matematikában vizsgálták ezek úgynevezett formális nyelveket, ami azt jelenti, hogy ilyen mesterséges és egészen precízen meghatározott nyelvek, olyanra kell gondolni, mint a matematika nyelve, vagy a logika nyelve, vagy ilyesmi, és ott ezeket már sokat vizsgálták és jellemezték, és a Chomskynak az volt az alapötlete, hogy ugyanezt lehetne megcsinálni a természetes emberi nyelvekkel is. Ezeknek a mintájára kéne őket leírni, és nem tudom, hogy ki emlékszik rá, hogy mi volt ez a minta. Én elmeséltem a hangtannal kapcsolatban, hogy egy ilyen formális nyelvet úgy kell elképzelni, hogy annak a modellje, ahogy a matematikában megszokták határozni, hogy van egy halmaza azoknak a kifejezéseknek, vagy megnyilatkozásoknak, amik az illető nyelvbe beletartoznak. Tehát ha ezt a természetes nyelvre akarom alkalmazni, akkor valahogy úgy kell fogalmaznom, hogy a magyar nyelv az nem más, mint azoknak a mondatoknak az összessége, amik magyarul vannak. Ez persze egy végtelen halmaz, egyértelmű, hogy nem lehet véges halmazként leírni, mert rengeteg mondat van még, ami soha nem hangzott el magyarul, de bármikor elhangozhat, meg a hossza sincs meghatározva a maximális hossza a mondatoknak. Szóval a lényeg az, hogy a generativista felfogás azon alapul, hogy ezt a mondathalmazt kell jellemezni, vagy hangsorhalmazt, hogy tetszik a hangtan esetében, ami a magyar nyelvet ebben a modellben reprezentálja, vagy ábrázolja, és hogy lehet jellemezni egy ilyen nagy, fele nagy végtelen halmaz, tehát természetesen csak szabályokkal lehet jellemezni, szabályokat kell megadni, hogy mitől kerülhet valami bele ebbe a halmazba, és ahogyha végtelen a halmaz, és véges számú szabállyal akarjuk jellemezni, akkor ilyen ismételhető szabályoknak is kell lenniük benne. Ezt már elmeséltem a hangtannál, tehát csak azért mondom ilyen hadarva, mert ez igazából már erről beszéltünk. És hogy amikor be akarjuk bizonyítani, hogy egy mondat benne van-e az illetőnyelvben, vagy nincs benne, akkor egy levezetésen kell végig mennünk, meg kell próbálni valami kiinduló alakból, valami axiomaszerűből levezetni. Ugyanúgy, hogy a matematikában, mikor egy tételt be akarunk bizonyítani, akkor az axiomákból le kell tudni a szabályokkal vezetni. Hát ugyanez, ezt a mintát, ezt a modellt, ezt a metaforát használja a Chomsky-féle, ez a bizonyos nagy fordulat a nyelvnek a leírására. Tehát a mondattan esetében is ugyanerről van szó. Meg kell tudni adni azokat a szabályokat, amiknek a segítségével bizonyítható, hogy egy mondat az benne van az emberi nyelvek között. Most ami egy kicsit szépséghibája ennek a Chomsky-féle, a mondattanra most már rátérve ennek a Chomsky-féle hozzáállásnak, az az, hogy ő abból indult ki, hogy a közvetlen elődeiről, akik az amerikai strukturalisták voltak, közelebbről egyébként Harris, az, akit említettem ott nagyon röviden a nagy nevek közül, Harris volt, ha jól tudom, Chomskynak a professzora, őket próbálta meg meghaladni, és az a kis szépséghiba van, hogy amit az elődeiről állított a saját tanárairól, vagy az előző generációról, az amerikai strukturalistákról, az nem egészen stimmelt azzal, amit ők magukról állítottak, vagy az a saját elméletükről. Tehát úgy kezdte Chomsky, hogy azt mondta, hogy az elődei egy bizonyos fajta nyelvtant tételeznek fel, méghozzá, és ezért volt olyan nagyon fontos, hogy ezt a tökéletes, szigorú hierarchiát bevezessem, ezt a fogalmat. Tehát, hogy ő feltételezte, hogy a strukturalista nyelvtanban csak szabályos, tökéletes, szigorú hierarchia lehet egy mondatnak a szerkezete. Ennek a matematikai modelljét szépen Chomsky kidolgozta, az nagyon ügyes volt, úgy hívják, hogy kontextus független újra nyelvtan, nem tudom, hogy de azért érdemes talán megjegyezni. És utána ebben talált kifogásolni valót, hogy ez ugyanis nem oké, ez a tökéletes hierarchia, mert hiszen a nyelvek nem ilyenek, ahogy már mi is beláttuk, hogy nem ilyenek. Ezt egyébként a tudomány filozófiában, meg úgy általában ezt a fajta érvet úgy szokták hívni, hogy szalmabáb érvelés. Ugye az ilyen érvelés, annak az a lényege, hogy az ellenfelünkről valami hamisat állítunk, hogy ő mit állít, és aztán azt a képzeletbeli állítást, amit neki tulajdonítunk, azt száfoljuk meg, nem pedig azt, amit az illető valóban gondol. Ez egy érvelési hiba, vagy egy érvelési trükk, vagy nem tudom, minek nevezzem, ez a szalmabáb érvelés, rettentő gyakran használják az emberek. Tehát, hogy a másik félnek olyat tulajdonítanak, amit az nem is mondott, azt jól megcáfolják, és akkor azt mondják, hogy na látod, nekem van igazam. Oké. Tehát Chomskynak a következő lépése az volt, hogy megállapította, hogy nem jó az a modell, amiben szigorú hierarchiát tételezünk fel, attól függetlenül, hogy a strukturalisták nem tételeztek fel szigorú hierarchiát. Például azért, mert megszakított összetevők vannak, meg ilyesmik, erről már beszéltünk, és a helyette azt javasolta Chomsky, hogy amit ő úgy hívott, hogy transzformációs generatív nyelvtan, ami megoldja ezeket a fajta anomáliákat, ami miatt a hierarchia nem tökéletes látszólag, és a következő, ez a javaslat, ez a transzformációs generatív nyelvtan, ebben az volt az újdonság, hogy először minden mondathoz ő is egy teljesen szigorú hierarchikus szerkezetet rendelt, csak azt, de ezt csak úgy tudta megcsinálni, hogy akkor a szórend viszont nem az eredeti volt, vagy tehát valahogy trükközni kellett vele, mert hiszen a valójában nem ilyen szigorúan hierarchikus a szerkezet, és utána a nyelvtannak van egy másik komponens, egy másik része a nyelvtannak, kifejezetten ez után következik, ezért hívják transzformációs nyelvtannak. Jön egy következő komponens a futószalagon, tehát összeállítja a futószalag első részén a szigorúan hierarchikus szerkezetet, majd továbbadja a következő modulnak, vagy a következő egységnek, aki viszont transzformációkat hajt rajta végre, vagyis rendbe rakja például a szórendet, ide-oda mozgatja a szavakat, törölhet dolgokat, beilleszthet dolgokat. Ma már egyébként ezt nem kicsit másképp képzelik el, de ez a Chomsky eredeti javaslat az ez volt. Tehát, hogy előállítunk egy szép hierarchikus szabályos szerkezetet, majd addig a szabályok addig transformálják ezt a szerkezetet, míg ki nem jön az igazi elhangzó alak, és hogyha tényleg kijön az az alak, akkor bebizonyítottuk, hogy ő ennek a nyelvnek egy mondata, sikerült akkor levezetnünk, ahogy ezt a hangtanban is láttuk. Ha elérünk a levezetés végén egy létező alakig, akkor jók voltak a szabályaink. Hát itt ugyanez a dolog. A kiinduló szerkezetet itt a mondatomban mély szerkezetnek nevezte Chomsky, az leírható ilyen tökéletesen hierarchikus szerkezettel, és akkor utána jönnek a transzformációk, amik mindenféléket csinálnak, és a végén kijön a végeredmény. Itt eredetileg fel akartam tenni ezt a kérdést, de már elmondtam közben, úgyhogy most már kérdésként nem érdemes föltenni, hogy honnan ismerős az, hogy van egy kiinduló mély szerkezet, és utána a közbeeső reprezentációkon szépen végig mindenféle változtatásokat végzünk, és a végén kijön a végeredmény, de hiszen éppen az előbb mondtam el, hogy pontosan így működött a fonológia, a hangtannak a generatív Chomsky-féle változata, hiszen erről beszéltem már korábban, ott is az van, hogy van egy, ott nem mély szerkezetnek hívják, hanem nem tudom én, kiinduló ábrázolásnak, de ez mindegy, vagy mögöttes ábrázolásnak, és akkor jön egy levezetés, ahol szabályokat alkalmazunk, közben mindenféle közbeeső, nem létező hangsorokkal jönnek létre, vagy állnak elő, és akkor a végén, ahova elérkezünk, annak kell egy igazi hangsornak lenni, itt pedig annak kell egy jó mondatnak lenni. Nagyon sok technikai változat, én most 1957-ről beszéltem, az iszonyú régen volt, akkor születtem én például. Tehát rengeteg változás történt azóta ebben a bizonyos transzformációs generatív nyelvtanban, vagy mondattanban, amit ott kihagytam most a címből, hogy mondattan, és ezekről nem fogok beszélni. Egy csomó verziója kialakult, és a különböző verzióknak mindenféle nevük volt. Ma azt hiszem minimalistáknak hívják magukat, talán a minimalizmus a legújabb verziója, de nem esküszöm meg rá. A verzióknak, nem csak a verzióknak van nevük, hanem a bennük levő főbb állításoknak is, ez nagyon csinos dolog egyébként, hogy van benne mindenféle rész, elmélet, meg elv, aminek mindegyiknek neve van. A rengeteg változaton kívül, amik az időben megfigyelhetők voltak, rengeteg magánváltozat is van, tehát lényegében, hogyha valaki ilyen mondattan professzor valamelyik jobb egyetemen, akkor majdnem biztos, hogy van egy saját változata, egy saját elmélete a transzformációs generatív nyelvtanról. És amennyire én tudom, nem vagyok ennek nagy szakértője, de már egy jó ideje csak csak ilyen helyváltoztató transformációk vannak, tehát hogy egyik helyről a másikra átrakni egy-egy elemet a megnyilatkozásban. Korábban, ahogy mondtam, volt ilyen, hogy törlés, meg beillesztés, meg ilyesmi, és amennyire tudom, ez ma már nem igazán jellemző. Tehát csak annyit tud csinálni a transformáció, hogy valami egy másik helyen jelent, tehát hogy ebben a levezetésben kell gondolni, ugye ezt kell elképzelni vizuálisan, hogy kiindulunk egy mögöttes reprezentációval, és lépésenként haladunk a végéig, amikor ott elő kell állni egy jól hangzó és jó korrekt mondatnak, és egy változtatás az lehet olyan egy ilyen levezetési lépésben, hogy egy valamit elviszünk a helyéről, és a helyén ott hagyunk valami kis jelzést, hogy ez onnan ment oda. Elég bonyolult az apparátus, de nagyjából ez a megengedett transformáció, az egyetlen megengedett transformáció. Legalábbis amikor én utoljára még értettem, hogy mit mondanak, akkor ez volt. És azon most legutóbb, amikor én még értettem ezt, akkor azon vitatkoztak a generatív mondatannak a szakértői, hogy hogyan lehetne korlátozni, hogy mit hova lehet mozgatni, hogy ne lehessen akármit, akárhonnan, akárhova mozgatni egy ilyen transformációban. Ez egy picit hasonlít ahhoz, hogyha emlékeztek a fonológiában, azt mondtam, hogy az absztraktság egy súlyos probléma, hogy önkényesen mindenfélét meg lehet csinálni. Például önkényesen bármilyen mögöttes ábrázolást lehet feltételezni. Szóval itt is arról van szó, hogy az önkényességet azt próbálják egy kicsit korlátozni, hogy a játékszabályok szigorúbbak legyenek, ne lehessen akármit, akárhova mozgatni egy levezetési lépésben. Például, amikor én még értettem, ismétlem, tehát lehet, hogy közben megint megváltozott ez az elmélet egy kicsit, de amikor utoljára én értettem, akkor az volt például a megszorítás, hogy csak olyan mozgatás lehessen, tehát csak olyan átalakítást, ilyen szórendi átalakítást lehessen végezni ezekben a közbülső feltételezett, közbülső állapotokban a levezetés során, ahol valaminek a közelébe kerül, tehát egy elemet elmozgatok, elviszek egy másik részére a megnyilatkozásnak, akkor valami olyannak kerüljön a közelébe, ahol ők valami egyeztetésszerű viszonyba kerülnek, amit nem kell szó szerint érteni. Ha ugye emlékszünk arra, hogy mi az egyeztetés, hogy valamilyen jegyben közösek legyenek, mondjuk személyben, számban, stb. De ennek nem kell látszani ennek az egyeztetésnek, de hogy például minden mozgatást, minden ilyen átalakítást annak kell indokolnia, hogy valakik szeretnének egymás közelében lenni, mert ők egymással valamilyen ilyen intim egyeztetési viszonyban vannak. De mondom, nem kell ennek az egyeztetésnek hallható, látható megnyilvánulása lennie. Na most ez is egy megengedhetetlenül tömör leírása volt annak, hogy milyen a generatív mondattan, és lehetett azt is hallani talán abban, ahogy elmondtam, hogy én nem nagyon rokon szenvezek ezzel az elmélettel. Rengeteg probléma van vele, de leginkább a bonyolultsága, tehát igazából az, hogy a számítógépes nyelvészetben nem honosodott meg, az amiatt is van, mert a rettentő bonyolult bánni ezekkel a levezetésekkel, transformációkkal, nehéz visszacsinálni őket, hogyha elemezni akarunk, és így tovább. De minden esetre ennyi volt nagyjából a lényege, amit szerintem fontos tudni ilyen alapszinten, hogy mi fán is terem a generatív mondattani leírás. Hát ilyen fán terem, hogy van egy mögöttes ábrázolás, és abból levezetéssel megpróbálják valahogy kihozni azt a szórendet, és azt a szósorozatot, ami a nyelvnek része. De van ennek az egész generatív fordulatnak egy érdekes szociológiai háttere is, amit mindenképpen el szeretnék mondani, és mindig minden évben el szoktam mondani, mert ez fontos tudni azért hozzá. Tehát 1957-et említettem, mint ilyen fordulópontot, akkor jelent meg Chomsky-nak az első ilyen generatív nyelvészetről szóló könyve, és utána valami hihetetlen változás történt a nyelvészetben, mert rettenetesen eluralkodott, vagy előre tört ez a generativista irányzat, és iszonyatos népszerűségre tett szert. Egész máig egyébként, hát mondjuk a tanszékeknek nagyjából a felén ez uralkodik. Az az érdekes benne, amit az elején említettem itt a fordulatról, amikor elkezdtem beszélni, hogy valójában ez a szalmabáb, tehát ott kezdődött és úgy indult ez a fordulat, hogy Chomsky először is hamisan állította be az elődeinek az álláspontját, ugye ezt meséltem, ezt a szalmabáb érvet. Tehát gyakorlatilag egy olyan tudománytörténeti fordulat volt, amit más tudományokban nem ismerek, ahol, ami úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag egy csalással kezdődött, hiszen egy olyan problémát szeretett volna megoldani, ami a probléma nem létezett, vagy ha létezik is, persze létezik ez a probléma, hogy nem szigorúan hierarchikusak a szerkezetek, tehát ezen lehet így gondolkozni persze. Csak azért mégis érdekes, hogy egy fordulat az úgy indul, hogy azt abból indul ki, hogy akkor az elődök nem ismerték ezt a problémát, vagy nem foglalkoztak vele. A nagyon érdekes volt, hogy kezdettől fogva rengeteg ellenvetés volt ezzel az alternatív elmélettel szemben, és kezdettől fogva úgy oldották meg ezeket a problémákat, hogy nem, egyszerűen nem válaszoltak rá. Tehát, hogy azt a feszültséget, vagy konfliktust, ami a bírálóikkal keletkezett attól, hogy kritikai ellenvetések érkeztek, azt ők egyszerűen úgy oldották föl, hogy egyszerűen nem reagáltak rá, nem válaszoltak rá. A mondattamban még ma is gyakorlatilag ez, ami az egyetlen mondattani elmélet, ami domináns a nyelvészetben, ha leszámítom a számítógépeseket, mert azt mondtam, hogy a számítógépes nyelvészetben továbbra is a strukturalista felfogás uralkodik, de úgy amúgy a tudományban ő az egyetlen domináns elmélet, és van még más, de azok elaprózva kicsi iskolák, és összeadva se hiszem, hogy lenne annyi híve. Tehát ha valaki mondattannal, nyelvészettel akar foglalkozni, akkor ezzel kell, mert ezzel lehet jól elhelyezkedni. Az is érdekes, hogy az alternatív elméletek, amelyeket szinte azonnal 50-es, 60-as években volt igazán a nagy virágzása a generatív iskolának, de már a 60-as évek vége felé elkezdtek megjelenni mindenféle alternatívák, tehát transzformáció nélküliek, leginkább a transzformációkkal volt persze probléma, nem transzformációs alternatív elméletek kezdtek megjelenni, és érdekes módon ezek az alternatív elméletek szinte mind olyan nagy nyelvészekhez fűződnek, akik korábban generativisták, tehát Chomsky hívei vagy munkatársai voltak, de eltávolodtak tőle, és ezzel összefüggésben ezek nagyon nagy számmal elvesztették az állásukat. Tehát ilyen se nagyon volt szerintem még, vagy lehet, hogy csak nem ismerem a tudományok történetét, de nagyon ritka lehet az, hogy egy tudományos elmélet olyan befolyásra tesz szert, hogy az ellenfeleit egyszerűen meg tudja fosztani az állásaiktól. És ma is, hogyha mondattanról beszélnek, ugye, mint mondtam, ez az egyetlen dominánsnak mondható mondattani elmélet, tehát egy csomószor, amikor mondattanról beszélnek, akkor ezt a Chomsky-féle generatív, transzformációs generatív nyelvtant kell rajta érteni. Hát ha én látok egy konferenciát, ami szintaxisról szól, vagy mondattanról, akkor szinte azonnal tudom, hogy ez biztos, hogy egy ilyen Chomsky-féle transzformációs generatív szintaxis. Jó. Utolsó téma, és ez lesz, teljesen mindegy, hogy mennyi időt vesz igénybe, engem nem zavar az, hogyha korábban végzünk, nem lesz nagyon hosszú. Ugye arról beszéltem, hogy volt ez a nagy fordulat a mondattan megközelítésében, amit generativista vagy transzformációs generatív irányzatnak nevezünk, és aminek az volt a lényege, hogy a korábbi, az elődöknek, a strukturalistáknak az állítólagos hiányossága úgy haladható meg, vagy úgy oldható meg, ugye, mivel vannak nem szigorúan hierarchikus szerkezeti mondatok, hogy ez úgy oldható meg, hogy transzformációkat vezetünk be, tehát, hogy a mondat szerkezetén mindenféle változtatásokat végez egy szabályrendszer, és úgy jönnek ki végül is a létező mondatok. És említettem, hogy ezzel a fordulattal szemben már a igen korán, a 60-as évek végétől, 1960-as évek végétől elkezdtek megjelenni alternatív elméletek. Az alternatív elméleteknek, és ezt egy szóval már az előbb említettem, az volt a közös vonásuk, hogy ezektől a transzformációktól akartak megszabadulni. Hogy lehetne megoldani ezeket a bizonyos anomáliákat, hogy nem szigorúan hierarchikus a szerkezet, nem azok tartoznak össze, feltétlenül szigorúan szomszédosak egymással, hogy lehetne ezt transzformációk nélkül megoldani? Gyakorlatilag így merült fel a kérdés a 20. század vége felé, és a válaszok azok eléggé összetartó, eléggé sok mindenben hasonlóak voltak, tehát ez a több alternatív elmélet, ami létrejött, azok eléggé hasonló választ adtak. Én ezeket így saját magam unifikációs elméletnek nevezem, nekik mindenféle saját neveik vannak magukra, de én abban látom a fontos közös mozzanatot, amit majd most mindjárt el fogok magyarázni, ez a bizonyos unifikációs megoldás. Tehát mire akarnak választ találni? Arra, hogy olyan rengeteg olyan szerkezet létezik a nyelvekben, mint a magyarban az el akar indulni, ahol a két összetartozó rész, az el és az indulni, az nem egymás mellett van, hanem van közben beékelődve valami, vagy ami még durvább, az, amit ilyen távoli függésnek nevezünk, amikor például van a mondat elején egy kérdőszó, mert annak ott kell lennie, erről már beszéltünk az első mondattani alkalommal. Van egy kérdőszó a mondat elején, ami valójában közvetlenül egy olyan igének a bővítménye, ami valahol egészen távol van a mondat vége felé, sőt, még olyan is van, hogy egy alárendelt mondatban van az az ige, aminek ő a bővítménye, és akkor nagyon messzire el tudnak kerülni egymástól. Hát ezt próbálják meg megoldani ezek a bizonyos alternatív elméletek. Azt, hogy miért így van föltéve a kérdés, azt persze lehet vitatni, mert ugye mondtam, hogy a strukturalistáknál egyáltalán nem is vetődött fel komolyan ez a kérdés, hogy ők nem gondolták, hogy ez probléma, hogy nincsenek egymás mellett azok, amik összetartoznak, de az történt, hogy a generativista fordulat miatt igazából a kérdésfeltevés is gyakorlatilag az határozta meg, hogy hogyan viszonyultak ezek az emberek a Chomsky-féle iskolához, és ezzel szemben fogalmazták meg a saját változataikat. Na most, ezek az alternatív elméletek, amiket egyáltalán nem fogok felsorolni, vagy ilyesmi, azok gyakorlatilag úgy próbáltak megszabadulni a transzformációktól, tehát attól, hogy fel kelljen tételezni, hogy ilyen mondat, vagy szó rendi változtatásokat kell alkalmazni, hogy komplex kategóriákat vezettek be. Na ez az egészben a poén. Arra jöttek rá, hogyha ilyen egyszerű címkék helyett azok a szerkezetek, amik a mondatban, vagy azok a kategóriák, vagy formaosztályok, amikben a szerkezetek beletartoznak, azok nem egyszerűen valami szimpla címkét viselnének, hanem egy bonyolultabb leírást társíthatnánk hozzájuk. Ezt nevezem komplex kategóriának. Tehát, hogy nem egy címke, nem egyetlen egy kis bélyeg, hanem inkább egy leírásszerű valami, amiben ki van fejtve, hogy az a kategória mit tartalmaz, akkor ez ki tudja váltani a transzformációkat, majd mindjárt el fogom magyarázni, hogy hogy. Csak emlékeztetek arra, nem fogok most visszalapozni oda, hogy amikor én ma próbáltam mondani, hogy hogyan jönnek létre ezek a formaosztályok, ugye helyettesítgetünk dolgokat, mit tudunk mivel helyettesíteni, amik hasonló helyeken fordulnak elő, azokra azt mondjuk, hogy hasonló kategóriába tartoznak. Ott én tulajdonképpen használtam ilyen komplex kategóriákat, csak nem jelöltem, hogy azok komplexek, hanem csak egy címkét írtam oda, de ugye emlékeztetek arra, hogy mondjuk azt mondtam, hogy a was az egy kopulának a múlt ideje. Vagy azt mondtam, hogy a will be az egy kopulának a jövő ideje. Vagy azt mondtam, hogy a swim az egy igének a puszta infinitívus, vagy a puszta alakja. Na most ezek tulajdonképpen lehetne címkének is fölfogni őket, vagy akár számokat is mondhatnék helyettük, de azért feltűnő, hogy ezek ilyen összetett dolgok. Elmondom, hogy ő kopula, meg elmondom, hogy ő milyen idejű. Elmondom, hogy ő ige, és elmondom, hogy ő melyik alakja az igének. Tehát itt én tulajdonképpen már leírásokat mondtam szóban, miközben csak egy puszta címkét írtam oda a kategória megjelölésére. Tehát azt tessék elképzelni, hogy ahelyett, hogy címkékben gondolkoznánk, ilyen összetett leírásokat társítunk a kategóriákhoz, és az egy csomó mindent meg fog oldani, egyetlen egy oldalon meg fogom mutatni, vagy egyetlen egy példán meg fogom mutatni ennek az elvét, hogy hogyan tud dolgokat megoldani. Jó, felsoroltam azért egy pár iskolát, ami ide tartozik, de egyáltalán nem kell megjegyezni, vagy ilyesmi. Lexikális funkciós nyelvtan természetesen egy kitagadott, vagy eltávolodott Chomsky János nyelvész találta ki. Ott például, na mindegy, nem mesélek róluk. Tehát ezek mind ilyen alternatív elmetek, és mindegyik tulajdonképpen ezen az ötleten alapul, hogy a kategóriák komplexek, hogy nem egy-egy címke, hanem egy-egy leírás. Itt most le is írtam explicite a példákat, de igazából már szó, azok ugyanazok, mint amiket szóba elmondtam, csak azért, hogy lássuk, hogy hogyan jelölik például ezeket. Szinte azt lehet mondani, hogy ez a jelölés, amit itt most mutatok, ez szinte teljesen általánosan elfogadott, tehát majdnem mindenki ilyen módon jelöli. Tehát van egy ilyen nyelvi egység, hogy B, ez nem a kategória része, ez csak odaírtam, hogy ez most ennek a kategóriájáról beszélünk. És akkor az, hogy a B-nek milyen a kategóriája, azt egy ilyen szögletes, zárójeles listával, ez egy, tulajdonképpen egy lista, csak valamiért szeretik ezt szögletes zárójelbe tenni, és a lista soronként kell olvasni. A lista az mindig két elemű. Az első elem az azt mondja, hogy milyen szempontból jellemzem. Itt például az elsősorban a cat az szempont, tehát kategóriának a rövidítése. És a második elem mindig azt mondja meg, hogy abból a szempontból ő minek minősül. Tehát ezt úgy kell kiolvasni, hogy a B az kategória szempontjából ige, a waveform az annak a vétése, hogy milyen formája az igének, a ige alak szempontjából pedig puszta. Oké? Okay? Tehát ez mondjuk elég természetes, így szoktuk egyébként is jellemezni, megkérdezik tőlünk, hogy valami, nem tudom én, egy idegen nyelven is általában ezt szokták, hogy egy ige alak az milyen alak, akkor elmondjuk, hogy milyen idejű, milyen személyű, milyen módú, egyes vagy többes számos, akkor négy szempontot soroltam föl, és minden szemponthoz megmondjuk, hogy a módja kijelentő, az ideje múlt, a személye második, stb. De gyakorlatilag ez ugyanarról van szó, egy listát adunk meg a tulajdonságairól, ahol az első elem az mindig a hogy milyen szempont, és a második elem, ezt jegynek szoktuk hívni egyébként, tehát jegyek ezek, hogy milyen a szempontok, és akkor megmond, ezt pedig értéknek szokták nevezni, hogy abból a szempontból milyen, az annak a jegynek az értéke. Ez önmagában még nem látszik, hogy ebbe ez valami miért olyan fantasztikus eszköz, vagy hol fog ez hozni a konyhára. Azért mutatok egy picit bonyolultabbat, hogy egy kicsit lehessen érezni, hogy azért ebben nagy lehetőségek vannak, mert például itt most a degumat szót próbáltam jellemezni, azt látható, hogy az érték maga, tehát egy bizonyos szempontból hogyan jellemezünk egy egységet, vagy szerkezetet, az maga is lehet egy összetett, nem tudom megjelölni, az maga is lehet egy összetett kategória. Tehát mi hogy jellemezzük azt, hogy degumat? Mondjuk azt mondjuk, hogy kategória szempontjából ez egy főnév. Ezt lehet vitatni, de mindegy, tegyük fel. Ez a szokásos elemzés. Kategória szempontjából főnév, vagyis N, ez a szokásos rövidítése a főnévnek. Ahogy a V az igének a szokásos rövidítése. Birtokosság szempontjából, tehát hogy milyen birtokosra utal, ugye ez mondjuk egy ilyen szempont, amit a magyarban érdemes, sok más nyelven is érdemes egy önálló szempontnak nevezni, osztályozási szempontnak nevezni, hogy birtokosság szempontjából milyen birtokosra utal. Ugye itt arról van szó, hogy benne van ez a m, ebben a szó alakban, hogy degumat, aminek az a funkciója, hogy utal arra, hogy itt van egy birtokos. De ennek a jellemzése az magában is egy komplex kategória, hiszen a birtokos az több szempontból jellemezhető, személyére nézve első, számára nézve egyes szám. Hiszen degumat, ott én vagyok a birtokos, tehát ez egy első személyű egyes számú birtokos. Oké, okay, tehát például ez bonyolítja ezt a komplex kategóriát, ez egy plusz lehetőség, hogy az mindennek, ami érték, minden, ami érték, az egyben lehet komplex is, és ilyen módon hát elég bonyolult struktúrája tud lenni egy ilyennek. És akkor még a végén ott van, hogy eset szempontjából, esetére nézve a degumalt az természetesen tárgyeset, aminek akkuzatívus a szokásos rövidítése. Jó, tehát a komplex kategóriáról kb. Ennyit kell tudni, nem csak ennyit, de mondjuk ez az alapja, hogy jegyek és értékeknek a listája, vagy halmaza, és minden érték az maga is lehet komplex, tehát ilyen módon ez nagyon szép struktúrája tud lenni. Na most akkor jön az a kérdés, hogy miért oldja meg a problémát az, ahogy én állítottam, a nem szigorú hierarchiának a problémát, hogyan oldja meg az, hogy komplex kategóriáink vannak? Hát a trükk az a következő, és én most az egyik elméletnek a jelölését ragadtam ki, de mindenhol nagyjából ugyanez a trükk. A GPSG-nek a jelölését hallgatta, és ezzel le is fogom zárni ezt a mai órát. A trükknek mi a lényege? A trükknek az a lényege, hogyha bonyolult, ilyen összetett kategóriákat használunk, és most nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, tehát amit itt a dián látni lehet, az messze le van egyszerűsítve, mert például ide van írva az, hogy vonatkozó mellékmondat. Ez önmagában is lehetne egy ilyen szögletes, zárójeles, bonyolult leírás. Én most itt az egyszerűség kedvéért, vagy a tetején van ugye névszói csoport, ez is lehetne egy bonyolult leírás. Tehát itt, ahol lehetett, ott a bonyolult leírások helyett csak ilyen egyszerű címkéket írtam, ahol nincs jelentősége a dolognak. Tehát van egy ilyen, ez egy, nem egy mondat, hanem csak egy névszói csoport, vagy névszói szerkezet, hogy a vombat, akit elvesztettem. Vonatkozó mellékmondat van, és a vonatkozó mellékmondatnál ott automatikusan előjön egy ilyen furcsa anomália a hierarchia szempontjából, amiről már sokról beszéltünk, hogy ugye a vonatkozó mellékmondat, ami azzal kezdődik, hogy akit, az tartalmaz egy igét, hogy elvesztettem, és az igének a tárgya, amit elvesztettem, az ugyanakkor kívül van ezen a tagmondaton, az ott van fönt, az igazából az a névszói csoport, amivel kezdődik az egész, hogy a vombat. Ugye? Tehát ők a legközelebbi, vagy hát nagyon közeli összetartozás van a tagmondat, vagy a névszói csoport elején szereplő a vombat, és a beágyazott, vagy alárendelt mondaton belül az igének a tárgya a között, vagy az ige között. Tehát hiszen ő az igének a tárgya. Tehát az elvesztettem mellett kellene neki állnia, hogyha mindig csak szomszédos dolgok tartozhatnának össze, és mégse ott áll. Miért nem ott áll? Hát mert ilyen a nagyon sokszor a kérdőmondat, a vonatkozó mellékmondat, az összes ilyen fura tagmondat esetében az szokott lenni, hogy előre kell vinni a kérdőszót, vagy az elejére kell rakni azt, amit módosítunk a vonatkozó mellékmondattal. Akkor is, hogyha a vonatkozó mellékmondaton belül, mint látható, ő játszik valamilyen szerepet, ebben az esetben az elvesztett igének a tárgyának a szerepét játsza. Oké, eddig világos. A probléma az, itt van egy nullával jelölt valami, és én nullával jelöltem, de ez azt jelenti, hogy ott nem hangzik semmi, tehát ott valójában nincs semmi. Viszont ez az a hely, amit itt bejelöltem nullával, ami igazából, amit az avombat elfoglalhatna, hogy szomszédos, ha igazán szomszédos lenne az igével, ami velő összetartozik. Nem tudom, ez mennyire világos. És annak ellenére, hogy a transformációs nyelvtannak a levezetéseire nem hoztam példát, amikor arról beszéltem, most ebből a mondatból lehet látni, hogy kb. Milyen transformációkra kell gondolni, amire nekik szükségük van, mert például ahhoz, hogy kijöjjön az, hogy a vombat, akit elvesztettem, hogyha kiindulnak egy olyan igazán hierarchikus szerkezetből, ahol még az elvesztett a szomszédja a tárgy, akkor ugye itt, ahol most a nulla van, akkor innen egy transformációnak ide előre el kell szállítania, át kell raknia ezt a névszói szerkezetet, hogy a vombat, ahhoz, hogy a végén ott elő legyen. Tehát el kell mozdítani onnan, és a helyén ott marad az a nagy semmi, ami most itt ezen az ábrán szerepel. De ezt csak mellékesen mondom, tehát hogy a transformációs nyelvtan ezt a dolgot, ezt az anomáliát úgy oldaná meg, hogy előre viszi egy transformáció a végéről ezt, hogy a bombat az elejére. Na, akkor most jön a poén, hogy hogyan oldják meg ezek komplex kategóriák. Hogyan lehet ezeknek a komplex kategóriáknak a segítségével megoldani? Hát úgy lehet megoldani, hogy ha vannak komplex kategóriáim, akkor bevezethetek egy olyan jegyet, és most megpróbálom azt az egy karaktert kijelölni. Itt egy ilyen per jellel jelöltem, mert nagyon sokan ezzel jelölik. Angolul slash-nek hívják ezt a per jelet. Ez egy jegy, tehát ez az a fajta dolog, amit itt az illusztrációban bal oldalra írtam mindig. Tehát egy szempont, aminek a szempontjából jellemzem. Olyan, mint itt a cat volt a kategória, vagy itt az eset, a degumat esetében. Tehát ez egy jegy, egy szempont, és akkor azt lehet mondani, hogy a mondat ennek a slash-nek a szempontjából milyen. Na most mit jelent ez a slash? Tehát formai eszközünk megvan rá, hogy bevezetünk egy ilyen furcsa szempontot, amit slash-nek nevezünk, vagy per-nek nevezünk, és ami azt fejezi ki, hogy mi hiányzik ebből a szerkezetből. Tehát a trükk lényege az, hogy föl tudunk írni hiányos kategóriákat, ha ilyen komplex kategóriákat használunk, úgy, hogy jellemezzük azt, hogy mi hiányzik belőle. Tehát például az, hogy elvesztettem, az, annak itt az a kategóriája, hogyha kiolvassuk, az a kategória, hogy egy mondat, amelyből azonban hiányzik egy egyes szám harmadik személyű tárgyesetű névszói szerkezet. Ugye az van itt a per jel után, amit most bejelölök, az ezt jelenti, névszói szerkezet, ami egyes szám harmadik személyű és tárgyesetű. És akkor erre azt tudjuk mondani, hogy ez egy hiányos mondat. Miért hiányos ez a mondat? Azért, mert egyetlen egy állítmányból áll, ami ugyanolyan hiányos. Tehát gyakorlatilag ezt, a mondat az csak örökli ezt a hiányosságot, mert maga az állítmány is hiányos, hiszen ott azt is ugye úgy jellemezhetjük, hogy ugyanaz a cucc hiányzik belőle, ez a egyes szám harmadik személy tárgyesetű névszói szerkezet. És miért hiányos az állítmány? Hát azért, mert az ige mellől hiányzik ez a bizonyos tárgyesetű dolog. Az ige az rendben van, az benne van, de ami mellette áll, vagyis ami mellette nem áll, mondhatnám azt, hogy itt semmi sincs, vagy mondhatom azt is, hogy egy olyan dolog van, amiből önmaga hiányzik. Tehát ő egy egyes szám harmadik szerint tárgyesetű részén szerkezet, amiből hiányzik egy ugyanolyan dolog, mint ő maga. Vagyis, hogy ott nincs semmi. Ezt igazából ide se kéne írnom. Csak a rendkedvér írtam ide, hogy lehessen látni, hogy ez a hiány az, ami öröklődik az állítmányra, ettől lesz hiányos az állítmány, a hiányos állítmány miatt lesz hiányos a mondat, és akkor mi történik? Van egy hiányos mondatom, és utána van egy vonatkozó mellékmondatom, amiben már nincs hiány. Itt már nem, így fölfele menet, a hiány már ide nem öröklődik, vagy ez már nem kapja el, ez a fölötte levő, ez már nem fertőződik meg ezzel a hiánnyal. Miért nem fertőződik meg? Azért, hiszen ott van mellette az, ami belőle hiányzik. Tehát ezen a ponton kiegészül a mondat, ami hiányos, itt ami alatta van, az hiányos, de itt már kiegészül, mert kap egy olyat, ami egyes szám harmadik személyű tárgyesetű névszói csoport. És speciál most egy névmás, és biztos annak is ide kellene lennie írva. Ja, oda is van írva, von az annak a rövidítés, hogy vonatkozó névmás. Tehát akkor a maga a vonatkozó mellékmondat már nem hiányos. És akkor boldogok vagyunk, mert van egy nem hiányos szerkezet, nem vonatkozó mellékmondat, és egyébként van egy olyan szabályom, ami lehetővé teszi, hogy egy névszói szerkezet mellé kerüljön egy ilyen vonatkozó mellékmondat, ami módosítja őt. De a trükk lényege az, hogy ilyen módon valójában az a szomszédosság, ami hiányzik, ugye az egészben az a szabálytalan, ahogy tetszik, hogy szorosan összetartozik ennek az egész névszói szerkezetnek az alaptagja, a vombat, ennek a beágyazott vonatkozó mellékmondatnak a tárgyával, ugye az elvesztettemnek a tárgyával, ez a szoros összetartozás... Hoppá, valaki... Mindenkit lenémítok, mert visszahallom magam. Viszont ez nem jár együtt szomszédossággal, tehát az, hogy szíjába tartoznak szorosan össze, mégsem egymás mellett állnak. Hogy oldja meg a problémát? Hát se baj, mert ezt az információt, hogy itt tartoz, hogy itt kéne valakinek lennie, azt ezek a komplex kategóriák szépen tartalmazzák ezt az információt, és abban a pillanatban, hogy a szomszédságába kerül annak, ami belőle hiányzik, akkor azzal egyesíteni lehet, mert akkor már ami fölötte van, az nem hiányos, és ilyen módon végül is szomszédságába kerül a névszói csoport annak, amivel ő közvetlenül összetartozik, vonatkozó mellékmondatnak, illetve az akit, ami szorosan össze, az már szomszédos is, ugye, azzal a hiányos mondattal. Tehát, hogy igazából a kulcs az persze itt van, hogy az akit, a szomszédos, azzal a hiányos mondattal, amiből ő hiányzik. És ilyen módon az, ami egymástól egyébként távol lenne, igazából az a probléma, hogy az akit van távol ettől a luktól, aki távol lenne, az végülis még sincs távol, mert az információ ezekben a komplex kategóriákban megjelenik a egészen végén alulról fölfele haladva, és ezért olyan, mintha ott tulajdonképpen szomszédai lennének egymásnak. Na jó van, ez a lényeg. Nem fogok ilyen részletesség egyáltalán kérdezni a fél év végén természetesen ezekről az ügyekről. Eszemágában sincs ezt visszakérdezni. Én nekem inkább az a célom, hogy valamennyire mindenki értse azt, hogy van itt egy nagy hatalmas befolyással rendelkező iskola, vannak alternatívái, akik egyszerűbb és trükkösebb megoldást választanak az alapprobléma megoldásához, és csak ezt akartam elmondani, hogy ezek az alternatív iskolák azok körülbelül milyen ötleten alapulnak, és ha valaki megértette az ötletet, akkor az bőven elég, és nem is fogom számon kérni. És köszönöm szépen a figyelmet.